Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket az első Zsoltár első versének éneklésével kezdjük. Az első Zsoltárunk első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján. Elfoglalva a 380. dicséretünket keressük ki, kedves testvéreim, és a 380. dicséretünknek az első 5 versét énekeljük. Az első verse dicséretnek így kezdődik: semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Oh,
Krisztusban bízol, higgyed a szemátod. Rajtad semmit sem fog a bogány ellenség. Noha nehéz néked a rettenetesség. Bátor koncra hányol a hitlen ellenség. Feltámaszta Krisztus néked nagy reménység.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT harmadik úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk ezen a mai vasárnapon, amelyek az ember nyomorúságáról szólnak, az ember nyomorúságának eredetéről. Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa kérdéseket és feleleteket közöttünk.
Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, inkább az Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szemcségben teremtette a végre, hogy a Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökért tartó boldogságban élvén, őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi bukásából és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születtünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, és minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítása után az ígére figyelünk. Máté evangéliumának 5. fejezetéből olvasom Isten ígéjét. Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 17. verstől a 20. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket mondja a mi Urunk Jézus Krisztus. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom néktek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, imádkozzunk eképpen. Egyetlen reménységünk, te vagy, Úr Jézus Krisztus, aki feltámadtál a halálból, élsz és uralkodsz örökön örökké, aki az Atya jobbján vagy és esedezel érettünk. Téged kérünk ebben az órában is arra, hogy könyörülő irgalmaddal fogadj bennünket szeretetedbe, kegyelmedbe, és tarts meg abban. Köszönjük te neked életünket, dicsőítünk téged mindazokért, amelyeket velünk cselekedtél, és legfőképpen most azért a jóért, hogy itt lehetünk a te házadban, veled együtt a te színed előtt. Arra kérünk téged, közvetítsd hozzánk a mennynek javait, jó ízeit, édességeit, hogy a mi életünk megújulhasson, hogy hitünk megerősödhessen. Légy hozzánk irgalmas és kegyelmes, hogy bűneinktől általad megszabadulhassunk. Köszönjük te neked, ha már élő reménység lehet a mi szívünkben, az üdvösséges hit által. Hadd kérjünk mindazokért, akik e ajándékkal még nem ajándékoztattak meg közöttünk. Légy hozzájuk irgalmas, szeresd őket, és vondd oda a te karjaidba őket. Törd meg, Urunk, minden ellenállást, ami a szívünkben van te feléd, és engedd megértenünk, hogy szeretsz mindannyiunkat. Engedd megértenünk, hogy mindaz, ami történik körülöttünk, velünk és bennünk, a te munkád annak érdekében, hogy végre meglássunk téged, és megértsük azt, hogy életünk megoldása egyedül csak te vagy. Urunk, így emlékezzél meg rólunk, és táplálj bennünket azzal az eledellel, amelyre szükségünk van, amelyet képesek vagyunk befogadni. Dicsőítünk téged, mert oly sokszor megtetted ezt, és hisszük, hogy művednek nincs akadálya, ma sem, most sem. Cselekedhet hát meg ezt közöttünk szent lelked által, az Atya dicsőségére. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 165. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 165. dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az égét, adja néki szívét.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Máté evangéliumának 5. fejezetéből olvasom. Az 5. fejezet 43. versétől a 48. versig terjedő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Hallottátok, hogy megmondatott: szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esődöt igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy minden időben nagy kérdés az, hogy az ember hogyan viszonyul annak a környezetnek a törvényeihez, amelyben született és amelyben él. Tanúi vagyunk annak ebben az esztendőben, majd különösképpen is, de az elmúlt esztendő vége is erről szólt, hogy országunknak új alaptörvénye van, és mindjárt sokféle véleménynek lehettünk a tanúi, hallgatói, amelyek mind-mind elárulják azt, hogy hogyan viszonyulunk a törvényhez. Ahhoz a törvényhez, amely életünket szabályozza. Annak vagyunk tanúi, hogy bizony sokan nehezen veszik azt a kanyart, amelyet a törvény előír és meghatároz. Sokan szeretnék a törvényt megváltoztatni, átírni, lazítani rajta, vagy másféle értelmet, jelentést adni annak. Az ember, aki a világ, az állam törvényeit sem képes igazán elfogadni, még nagyobb bajban van, amikor az Isten törvényéhez való viszonya kerül napirendre. Azt látjuk, hogy az ember Isten törvényét nem tudja elfogadni, Isten törvényét újra és újra át akarja írni, hova tovább, egyre inkább annak vagyunk a tanúi, hogy az Isten törvényét az ember el akarja törölni. Azt mondja, nem átírni kell, el kell törölni, el kell felejteni. Figyelmen kívül kell hagyni. Jézus korában sem volt ez másként, hiszen ez a tanítása Jézusnak, amelyet itt Máté evangéliumában olvasunk, pontosan azt mutatja meg nekünk, hogy Jézus hogyan viszonyul a törvényhez. Döntő kérdés volt abban az időben, hogy egy tanító, egy rabbi mit mond az Isten törvényéről. Mint ahogy ma is döntő kérdés az, hogy a keresztény emberek mit tartanak az Isten törvényéről. Elmondhatjuk a véleményünket az állami törvényekről is, de meghatározó és döntő kérdés az, hogy az Isten törvényéről hogyan vélekedünk. Mert az arról való vélekedésünk majd meg fogja határozni az állami törvényekről való vélekedésünket is. Jézus, amikor színre lép és elkezdi a tanító szolgálatát, akkor ott a hegyi beszédben hallgatói, tanítványai előtt leszögezi azt, hogy ő hogyan viszonyul a törvényhez, méghozzá az Isten törvényéhez. És elmondja, nem azért jött, hogy az Isten törvényét eltörölje. Mert ez a törvény jó. Jézusnak az volt a véleménye erről a törvényről, hogy ez jó. Sőt, tovább megyek, az volt a véleménye Jézusnak erről a törvényről, hogy tökéletes. És a tökéletes az azt jelenti, hogy nem szorul kiigazításra, nem szorul átírásra, nem szorul lábjegyzetekre, nem szorul magyarázatokra, mert úgy, ahogy van, tökéletes. Azért tökéletes az Isten törvénye, mert Istentől származik, aki maga is tökéletes. És ez az Isten világában egy törvény, hogy a tökéletes Istentől mindig tökéletes dolgok származnak. És Jézus azt mondja, az a Jézus, akire akkor úgy néznek föl, mint egy új tanítóra, hogy én az Isten törvényét tisztelem, azt tökéletesnek látom, azt változtathatatlannak ítélem, mert Istentől, ami atyánktól származik. Arról is beszél Jézus, hogy az Isten törvényének csorbítása, kitekerése, félremagyarázása nagy veszélyekkel jár. Mert egyfelől veszélye az, hogy Ha valaki a törvényt csorbítja, akkor nem mehet be a mennyek országába. Azt mondja Jézus, hogy meg lehet olyan durván csorbítani ezt a törvényt, hogy nem ér célhoz. És akkor bizony, az, aki ezt a csorbítást végezte rajta, nem megy be az Isten országába, vagy azt mondja, lehet úgy is csorbítani ezt a törvényt, hogy aki csorbítja, a legkisebb lesz a mennyek országába. Bent lesz, de csak legkisebbként. Azért, mert a törvény tökéletes. Meg kell azt értenünk, kedves testvéreim, hogy minden, amit Isten törvényéhez hozzáadunk, minden magyarázat, főként a magyarázgatás, az csorbít rajta. Isten törvénye úgy jó, ahogyan van. Jézus korában a törvényt magyarázták. Magyarázták a rabbik, és magyarázták a farizeusok és írástudók is. Nagyon értették a törvény dolgát, mert összeszámolták az iratokat, és hirdették az embereknek, amit ők tudtak, meg nyomukból mi is tudunk, hogy az Isten törvénye ott az Ószövetségben tartalmaz 248 parancsolatot, amit Isten parancsol, hogy ezt úgy kell tenni. És azt is tudták az írástudók és farizeusok, hogy tartalmaz a törvény 365 minden napra egy tiltást is, amit meg megtilt az embernek, hogy ezt nem szabad tenned. Egyfelől motivál, másfelől meg elzár tőlünk dolgokat. Ezt mind tudták a farizeusok, de nem elégedtek meg a törvény szavával, amit Isten kijelentett, hanem elkezdték a törvényt magyarázni. Jézus, amikor azt mondja ebben a fejezetben, javaslom olvasásra, hiszen bibliaolvasó kalauzunk szerint is ezeket a részeket olvassuk most, talán újbóli olvasásra is. Jézus hatszor mondja ebben a fejezetben azt, hogy hallottátok, hogy megmondatott. És az ő hallgatói, azok hajlamosak voltak arra gondolni, hogy megmondatott a törvényben, amiről itt Jézus beszél. Hiszen Jézus a törvényt idézi. Ne paráználkodj, ne bocsásd el a feleségedet, ne ölj, sorolja a törvény tételeit. De amikor ez az utolsó tételhez ér, amiről ma szólok a testvérek között, akkor elénk jön az, hogy itt tulajdonképpen Jézus nem a törvényről szól, hanem a törvény magyarázatáról. Hiszen megkérdezhetné bárki, hogyha Jézus Isten törvényét tökéletesnek tartotta, változtathatatlannak tartotta, akkor miért mondja azt, hogy megmondatott, hallottátok, megmondatott a régieknek, de én. Mert akkor nem következik belőle logikus, hogy akkor miért mondja azt, hogy de én azt mondom. És ott a legvégén értjük meg ebben a hatodik kritikájában Jézusnak azt, házatokról beszélt, amit a rabbik és írástudók alkalmaztak. Jézusnak eszébe sincs szembe menni a törvénnyel. De vitatja a törvény magyarázatokat. Azokat a törvény magyarázatokat, amelyek tulajdonképpen Jézus korában már majdnem népszerűbbek és ismertebbek voltak, mint maga a törvény eredeti szövege. Ezt az emberek jobban ismerték. A farizeusok ezt tanították. Nem az alaptörvényt, hogy mi van ott a törvényben, az Isten törvény, hanem az, hogy mit jelent ez? Az alkalmazást, a lebontást. Ezzel volt tele az akkori vallás. Mit kell tenned? Jézus nem száll szembe a törvénnyel, de szembeszáll a magyarázkodással. Ő azt mondja a 17. versben, így olvastuk, hogy ő nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvényt, hanem azért jött, hogy betöltse azokat. Na most ez az utolsó tétel, így hangzik, Jézus idézi a törvény magyarázatot, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. No, a legtöbb zsidó embernek nem volt bibliája, meg tekercse, meg szentirata, ahol utána nézhetett volna annak, hogy ez hogy is van eredetileg. Ők arra szorultak, hogy azt hallják, amit elmondanak nekik. Jézus is mondja, hogy ezt halljátok, és bólogattak a tanítványok. Igen, ezt halljuk. Szeresd fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Azt mondja Jézus, én pedig valami mást mondok nektek. Én pedig valami mást mondok nektek, mert ez, amit nektek mondanak, a törvénynek ez a magyarázata, ez nem az Isten törvénye, vagy csak részben az Isten törvénye. Hiszen, hogy is szól az az ószövetségi parancs? Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Hoppá, ezt a kis szót lehagyták a zsidó magyarázók belőle, a mint önmagadat. Szeresd fel a barátodat, maradt a parancsolatból. És mi az, amit hozzátesznek? Gyűlöld ellenségedet. Sehol nem találunk az Ószövetségben ilyen törvényt és parancsolatot a 248 parancsolat közül, hogy az ellenségünket gyűlölni kellene. A magyarázók abból a parancsolatból kiindulva szerest fel a barátodat, mint önmagadat, kis köszörüléssel, csorbítással, logikázgatással megalkották ezt a magyarázatot, ezt a törvényt, és ezt adták tovább a hallgatóságnak, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Ez mondatik nektek generációról generációra, mondja Jézus. De én szembe megyek. Ez, amit ti vesztek és hallotok, ez a rabbik és farizeusok átalakított törvény verziója. Nem ez az igazság. Nem ez a szent és megváltoztathatatlan törvény. Én most valami mást szeretnék előttetek leleplezni. Valami másról szeretnék beszélni. Én azért jöttem, hogy a törvényt betöltsem. Én nem azért jöttem, hogy maszatoljam a törvényt. Én nem azért jöttem, hogy meghagyjalak benneteket a félreértésekbe, hanem azért jöttem, hogy helyre állítsam a dolgokat. Én azért jöttem, hogy elétek tárjam a kijelentést, Isten törvényét, úgy, ahogyan ő azt adta, hogy megértsétek annak a fontosságát, a felülmúlhatatlanságát, és megértsétek azt, hogy ez a törvény úgy, ahogy van, tökéletes, megáll, igaz és jó. Kedves testvéreim, sokan Isten törvényére ma is hasonlóképpen néznek, mint egykor ezek a magyarázók. Sok keresztény úgy gondolja, Isten törvénye akkor és ott több ezer esztendővel ezelőtt, Mózes korában, a zsidó nép korában nyilván jó volt, de ez a törvény ma már nem aktuális. Hát mi 2000 évvel vagyunk idősebbek Jézusnál, Jézus meg pár ezer évvel volt idősebb magánál a törvénynél. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy a törvény, mennyire ő volt a törvénytől, nem változik. Higgyük el, hogy a törvény az a mi távlatunkból sem írható át. Nem tehető fölöslegessé. Nem takarható el. Isten törvénye egyszer s mindenkorra, minden idők embere számára, független attól, hogy milyen korszakban, milyen politikai érában, háborúban vagy békében él, Isten törvénye megáll. Mert Isten maga, aki azt kijelentette, megáll. Hadd kérdezzem meg, testvér, neked milyen viszonyod van az Isten törvényével? Szoktál-e vele foglalkozni egyáltalán? Hogy mi is az Isten törvénye? Ismersz valamennyit az Isten törvényéből? Vagy úgy vagy vele, hogy ez nem annyira fontos. Ezzel nem kell annyit foglalkozni, hogy az Isten mit törvénykezik. A fő az, hogy szeressük egymást, gyerekek. A törvény maszatolásából sajnos ide érkezett ma a keresztény közösségek nagy része. Ennyi maradt a törvényből, szeressük egymás gyerekek. Oda jutottunk el, ahova a sok világháborút, romlást megélt emberek is eljutottak, hogy végre szeretni kéne már egy kicsit egymást. Mert idáig eljutottak az emberek is. Hogy elég volt már a gyűlölködésből, most kicsit valahogy szeressük már végre egymást. Mi is ide jutottunk az Isten törvényéből. Ennyi maradt az Isten törvényéből számunkra, hogy egy kicsit szeressük már valahogy egymást. Kedves testvérek, nagy kérdés, döntő kérdés ma is. A te döntő kérdésed meg az enyém is, hogy az Isten törvényéről mit gondolsz? Hogy állsz te az Isten törvényéhez? Mi maradt a te életedbe az Isten törvényéből? Isten nem változik. És aki a Biblia ószövetségi részét el akarja felejteni, aki az Isten törvényét ki akarja radírozni a Bibliából, annak vigyáznia kell, nehogy kívül maradjon a mennyen. Mert Jézus azt mondja, nem törlöm el a törvényt. Nem írom újjá, nem törlöm el, hanem betöltöm a törvényt. Mit mond Jézus? Mi is a törvénynek, annak az eredeti törvénynek a betöltése? Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. Miért kaphatott akkora teret a farizeusok törvény magyarázata? Azért, amiért ma is akkora teret kap a törvénynek ilyetén való magyarázata, szeresd fele barátaidat, gyűlöld ellenségeidet. Mert az ember addig szeret, maximum, amíg őt is szeretik. És az emberben zsigerből benne van az, hogyha valaki nekem árt, azt keményen meg fogom torolni. Amíg szeretsz, addig jóba vagyunk, ha ártasz nekem, akkor elvágom a nyakadat, akkor véged van. Ilyen az ember. Ilyen az ember. Még szoktuk is mondani. Rosszul értelmezve persze a régi törvény, de még hivatkozni is szoktunk rá. Szemed szemért, fogad fogért. Mintha ez a törvény arról szólna, hogyha kiverik a szememet, akkor én is verjem ki a másik szemét. Holott Isten törvénye nem erről szól. Nem ezért szól az a törvény. Most nem megyünk bele, hogy miért, de a lényeg az, hogy az ember még meg is indokolja. Az ember addig szeret, amíg valamiféle szeretetet kap. És azonnal gyűlöl, amikor megsértik a köreit. Másfelől az ember olyan ma is, mint amilyen Jézus korában, hogy az enyéimet szeretem, de a többiekhez semmi közöm. A többiekhez semmi közöm. Az enyéimet szeretem, de a többiek, azok nem érdekelnek engem. Jézus elmondja később az irgalmas samaritánusnak a példázatát, ahol egy zsidó ember mellett elmegy egy lévita, meg egy pap. Mert nem tudják, hogy ki az. Nem jó az, hogy az a miénk. Biztos nem a miénk, össze van itt verve. Hát a miénk nem így szoktak kinézni, nincs ez nekünk semmi közünk. Az ember azokat, akikhez köze van, akikhez valamiféle szeretett kapcsolat fűzi, azokat még csak-csak valahogy. De a többi az éljen a világban úgy, ahogy akar. Az engem nem érdekel. Azzal nem foglalkozom. Egy ilyen világban élünk, amelyben már arról is beszélni kell, hogy legalább a családtagjaidat szeressed. Miért? Mert a kör egyre szűkebb lett, és mára az ember már csak magát szereti. Abba a körbe sokszor már a feleség se fér bele, a gyerek se fér bele, meg az unoka se fér bele. Még rosszabb lett a helyzet, mint Jézus korába. Az enyéimet szeretem, ből lassan csak az marad, magamat szeretem. A többi meg nem érdekel, csinálja azt, amit akar, de engem ne zavarjanak. Jézus idejében is hódított ez a szemlélet, és Jézus szembe megy ezzel a szemlélettel. Hiszen a zsidó rabbik, a farizeusok arra tanították az embereket, hogy szeressétek azokat, akik titeket szeretnek, azt a szembe jönnek veletek, pogányok, stb., toroljátok meg. És azt mondták a zsidóknak, mi zárt közösségben élünk. Az idegent, aki nem közülünk való, aki nem zsidó, azt ki kell rekeszteni. Azt le kell írni, azzal nem foglalkozunk, szóba se állunk vele. Házának küszöbét át sem lépjük. És jön Jézus, aki azt mondja, most én is elmondom nektek, hogy mit jelent a törvény. Ti így magyarázzátok félre. Én meg elmondom az igazságot. Azt mondja, szeressétek őket. Szeressétek a ti ellenségeiteket. Sőt, tovább megy Jézus, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Jézus ezt a magyarázatot zsidóknak mondja, akik Isten képviselői kellett volna, hogy legyenek. És valamilyen módon mégis azok voltak, ha nem is úgy, ahogyan kellett volna nekik lenni. Hiszen Isten arra választotta ki Ábrahám utódait, hogy Isten képviselete legyenek a többi nép előtt. Hogy az Istenről való bizonyság legyenek a többi nép előtt. Amikor Jézus az ellenségekről szól, akkor nem azokról az ellenségekről szól, akiket a zsidók zsigerből annak gondoltak, aki nem zsidónak született, hanem azokról szól, akik Isten ellenségei, akik Isten ellenségei, akik gyűlölnek titeket, és utálnak titeket Istenért, amikor ti az Isten példája, szava, beszéde, képe vagytok itt a földön, ők az ellenségeitek. Mit mond Jézus? Szeressétek őket. Imádkozzatok értük. Ha jól akarjuk érteni ezt a parancsolatot, kedves testvéreim, akkor ma sem szabad általánosságban gondolkozzunk erről a parancsolatról. Ezt a parancsolatot Jézus a tanítványainak mondta, akik az ő követői lettek. Akiknek később azt is elmondta, hogy gyűlölni fog titeket a világ, ahogyan engem is gyűlölt. Ezek a ti ellenségeitek. Nem az az ellenség, aki megmondja, hogy reggel nem fésűködtél meg. Nem az az ellenség, aki rámutat az életünk hazugságaira. A mai hívő emberének az az ellensége, aki Istent gyűlöli. Azt az Istent, akit mi szeretünk. Mi másként szoktuk osztani a világot. Mi azt mondjuk, azok az ellenségeink, akik bennünket nem szeretnek. Hát bennünk sok minden van, ami nem túl szeretni való. És ne csodálkozzunk, ha az emberek nem borulnak mindjárt a nyakunkba. Mindannyiunkban vannak olyan dolgok, amik nem szeretni valók. Attól még, hogy valaki nem szeret bennünket valamiért, ami bennünk nem szeretni való, nem az ellenségünk. Mi szeretjük az Urat. És azok az ellenségeink, akik Istent utálják, akik az Isten törvényét tiporják, akik az Isten törvényét leírják, akik az Isten törvényét el akarják törölni, na azok az ellenségeink. De mit mond Jézus? Azt mondja, szeressétek őket. Szeressétek őket. Mit jelent ez? Hogy kell őket szeretni? A szeretetről sokszor elmondtuk már, testvéreim, hogy a szeretet akkor ér valamit, ha tudjuk azt realizálni. A szavakban mindenkit könnyű szeretni, de az a kérdés, hogy hogy tudjuk ezt realizálni. Hogy válik a mi szeretetünk láthatóvá? Az ellenséget, Isten ellenségeit szeretni, úgy lehet, hogyha az ember buzgón vágyik az ő megtérésükre. Arra, hogy bűnbánatra jussanak. És ha az ember ezért mindent megtesz, mi a világ viszonyulása akkor, amikor az ellenséggel találja szembe magát? A világ úgy bizonyul, hogy előkapja a kardot, a kést, a hatlövetű lézerfegyvert és tüzel. Azt mondja Jézus, szeressétek őket. Tettekkel és szavakkal munkálkodjatok azon, hogy ők a megtérésre eljussanak. Tegyetek meg mindent azért, hogy ők eljussanak a bűnbánatra, hogy eljussanak az Isten megismerésére. Buzgolkodjatok értük, szeressétek őket. Kedves testvéreim, az ellenség jó cselekedete, az nem egyszerű humanitárius jó tett. Mert még olykor erre is szoktunk gondolni, hogy ha valaki át bennünket megszégyenít, azért, mert mi templomosak vagyunk, meg hívők vagyunk, hát akkor valami jót teszünk vele, cselekszünk vele valami jót. Ez nem erről szól. Amit Jézus elmond, az arról szól, hogy olyat teszek azzal, aki az én Istenemet bántja, ami az ő életében, az ő szeme előtt a megtérés szükségességére fog mutatni. Nem azt kell meglássa belőle, hogy én egy nagyon jó ember vagyok, hanem azt kell, hogy meglássa belőle, hogy én szeretem az Istent. És ez az Isten szereti őt is. Amikor ez elmarad, akkor szokták a hívőket, a Krisztus gyermekeit balekoknak nézni. És bizonyára találkoztatok már ezzel az életbe, amikor hitetlen emberek elkezdik pattogtatni a hívő embereket a jó cselekedetekre, előírják nekik, hogy mit kéne csinálni, és sok balga hívő meg csinálja. De elfelejt arról beszélni, hogy Isten a te megtérésedet akarja. Sok hívő van, akit így kihasználnak. Miért? Mert nem beszél Istenről. Hogy én nem azért vagyok hozzád jó, mert egyszerűen egy humánus ember vagyok, hanem azért vagyok jó, hogy te végre megtérjél. Hogy végre te meglásd az Isten szeretetét és az Isten arcát. Tovább megy Jézus, azt mondja, imádkozzatok értük. Kedves testvéreim, a keresztény szeretet legmagasabb foka, így tartják a teológusok, amikor valaki az Isten ellenségeiért imádkozni tud. Persze meg lehet ezt tenni olyan könnyelműen is, hogy Isten kegyelmezé meg nekik. De hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy miért szoktatok a legtöbbet imádkozni? Mi a legfontosabb nektek? Én azt gondolom, az ember saját élete, ezért szoktunk a legtöbbet imádkozni. Aztán még imádkozottunk a családunkért, jaj, de jó, ha valakinek még a nagyobb családja, a gyülekezet is eszébe jut, és aztán itt lassan véget is érnek a körök. Véget is érnek a körök, és ebből kimaradnak az Isten ügyének ellenségei. A legnagyobb szeretet az, amikor valaki buzgón tud könyörögni azokért, akik Isten ellenségei. Az ő megtérésükért, az ő bűnlátásukért, hogy végre rádöbbenjenek arra, hogy a világ leghatalmasabb személyével mennek szembe. És hogyha itt valami nem történik, akkor óhatatlanul halálos vége lesz a dolognak. Szeretjük-e annyira azokat, akik Isten ügyét gyűlölik ma ebben a világban, hogy imádságban hordozzuk őket, hogy küzdünk értük. Mit mond a parancsolat? Szeresd vele barátodat, mint önmagadat. Testvér, próbálj meg elkezdeni valakiért imádkozni, aki gyűlöli a környezetedben Istent, annyit, mint amennyit magadért imádkozol. És rá fogsz jönni, hogy ez milyen írtó nehéz dolog. Hordozni valakit, aki az Isten nem szereti, aki az Isten gyűlöli, aki engem megszégyenít, aki engem csúfol, gúnyol, úgy szeretni, mint magamat, annyit imádkozni érte. Azt gondolom, megértjük, ez a szeretet legmagasabb foka. Jézus a Golgotai kereszten, miközben keresztre feszítik, gúnyolják, köpködik, és a köntösén osztozkodnak, így imádkozik, Atyám, bocsáss meg nekik. Neked és nekem, akik Isten ellenségei voltunk és vagyunk. Ez a legnagyobb szeretet, amivel Jézus elmegy közülünk a világból. Új parancsolatot hagy nekünk, hogy egymást szeressük. Azt mondja, hogy amikor tudjuk egymást szeretni, azzal adjuk a bizonyítékát annak, hogy az ő tanítványai vagyunk. Kedves testvéreim, Jézus azt a törvénymagyarázatot, amely elfordult az ellenségtől, mert azt mondta, gyűlöld az ellenségeidet, helyreigazítja, oda teszi, ahova azt Isten gondolta, és az elfordulás helyett az övéit odafordítja Isten ügyének ellenségeihez. Azt mondja, ne a hátadat mutasd neki, hanem mutasd oda neki Krisztus arcát. Azt mondja Jézus, hogy Isten általános kegyelmében mindenki részesül. Így mondja, felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Isten általánosan szeret minden embert. Nem teszi meg azt, hogy csak a hívőknél süt a nap, a szomszédban meg vihar van, meg hó. Általánosságban szereti Isten az embereket. De ez nem azt jelenti, hogy mindenki üdvözülni fog. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki bemegy az Isten országában, hanem ez a szeretet, amely általánosan mindenkire árad, némelyeket meggyőz, és ők ezt a szeretetet elfogadva Jézus tanítványaivá lesznek, másokat pedig majd megítél. Hogy szerettelek téged, de te neked ez a szeretet nem kellett. Testvéreim, akik Jézus Krisztus tanítványai, követői vagyunk ebben a világban, elmondhatjuk mindannyian, hogy minket az ő szeretete hívott életre. Az a szeretet, amelyet megértettünk, hogy ő érettünk jött, az a többlet szeretet, hogy ő értem halt meg, hogy ő érettem támadott föl. Azt mondja Jézus, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor olyanok vagytok, mint a világi ember. Nem vagytok különbek a farizeusoknál, vagy éppen a vámszedőknél. Tőletek többet várok. Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Arra hívattunk ebben a világban, hogy Isten szeretetét megéljük, elsőrenden azok között, akik Istent még nem ismerik. A régieknek megmondatot mondja Jézus, szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet, de én mást mondok nektek. Azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Ez a törvény. Akarjuk-e ezt a törvényt? Szeretjük-e ezt a törvényt? Éljük-e ezt a törvényt? Ma az Úr bátorít bennünket, sarkal bennünket arra, hogyha az ő tanítványai vagyunk, akkor Isten törvényét ne csorbítsuk, ne menjünk ellene, hanem megértve annak mélységeit, titkait, kezdjünk el aszerint élni. Segítsen ebben bennünket az Úr. Amen. Kedves testvéreim, a 425. dicséretünk első két versét énekeljük most. A 425. dicséretünk első két versét, Ó Ábrahám, Ura, én hallom szent szavad. Hadd áldjuk szent neved, majd az is jön.
Mert minden hatalom.
és vágyát elhagyó, sőt választom kőőrizőm és pásztorom.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, megállítasz ma bennünket sokféle magyarázkodásunkban, maszatolásunkban, rávilágítasz arra, hogy milyen messze távolodunk életünkben a te törvényeidtől, hogy sokszor talán nem kedvesek azok nekünk, és úgy gondoljuk nem is érvényesek ma már. Köszönjük a te emlékeztető szavadat, és arra kérünk téged, engedd nekünk megértenünk törvényed titkát, törvényed célját, és adjad azt megértenünk, hogy a törvény Krisztusban beteljesült. Kérünk, Urunk, téged arra, hogy nevelj bennünket szent életre, hogy megértsük azt, hogy nem lehet téged szeretni és a te szavadat elvetni, mert nem más, az csak önáltatás. Hadd legyen drága kincsünké újra a te szavad és kijelentésed, és ezáltal te magad is. Köszönjük te neked, hogy megérthetünk téged és a te világodat a kijelentésből, sőt, hogy máshonnan nem is érthetünk meg téged igazán, csak abból. Ezért köszönjük neked az ígét, a Bibliát, ami a kezünkbe lehet, amely ígét hallhatunk és hirdethetünk. Urunk, taníts meg aszerint élni, ahogyan ma is tanítottál. Látod, hogy sokszor nem azokat látjuk ellenségeinknek, akik valóban azok. Taníts meg szeretni, Urunk, úgy, ahogyan te szerettél. Imádkozni úgy, ahogyan te imádkoztál. Segíts, hogy ne mondjunk erről le, hanem hadd tudjunk így meggyújtott lámpásokként a lámpatartóba, ahova helyeztél, világítani. Kérünk téged mindazokért, akik a te ügyednek ellenségei, itt a mi országunkban is, akiknek nem tetszik az, amikor a te igéd alapján hoznak törvényeket, és keletkezik valami. Kérünk, könyörüljél meg rajtuk, hogy megtérhessenek, hogy megérthessék azt, hogy a te törvényed jó, hogy az hasznára van minden embernek, aki aszerint él. Urunk, légy irgalmas és kegyelmes hozzánk magunkhoz is, akik a te egyházadban élünk, hogy el ne vesszünk, hogy el ne vesszünk és el ne veszítsük a te áldásodat. Maradj velünk az elkövetkezendő héten, őrizzél meg bennünket útjainkban, add nékünk azt, hogy bizonyságtévő, világító gyermekeid és követeid lehessünk a világban. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Amen. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, mindannyiunknak őriző, megtartó pásztora az elkövetkezendő héten is. Zárjuk most Isten tiszteletünket, a már énekelt 425. dicséretünket keressük ki újra, és a 425. dicséretünknek énekeljük a harmadik és a negyedik versét. Ó Ábrahám, Ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm útamon ez vezessen.